Jó napot kívánok! Ahol hely van, ezen a címen színházi műsort hallanak. Stuber Andrea vagyok, és két vendégemet köszöntöm szeretettel a stúdióban. Először is Vári Évát.
Jó napot kívánok!
Szervusz Éva! Másodszor pedig Kulka Jánost, aki tulajdonképpen Vári Éva vendége, mert arra kértük, hogy hívja be hozzánk a stúdióba egy nagyon kedves színészpartnerét, és ő Kulka Jánost választotta.
Köszönöm a meghívást!
Szívesen, János!
Tehát partnerek ők, elég régi partnerek. Ha visszatekintünk, akkor elég messzi tudunk visszatekinteni. Amennyire ezt föl lehet térképezni, és én megpróbáltam, ti először egy Csehov előadásban találkoztatok Pécsett, a Pécsi Nemzeti Színházban, a Cseresznyés kertben. És ezt az előadást egy Galina Volcsek nevű, jó nevű szovjet rendezőnő rendezte, orosz, de hát még akkor Szovjetunióból jött, és én úgy képzelem, hogy ő egy jó gardedám volt egy első találkozáshoz két színésznek. Hogyan emlékeztek erre a munkára, Éva?
Én a legnagyobb örömmel és a legnagyobb hálával tartozom Galina Volcseknek. Ugyanis én a színházban akkoriban főleg zenés darabokat játszottam, operettet, vagy musicalt, vagy esetleg zenés végjátékot, és amikor jött ez a nagy nevű rendezőnő, és megnézte a társulatot, mielőtt szerepet osztott, és a legnagyobb megrökönyödésemre az Ánya szerepét azt rám osztotta.
Várját,
az Ánya az a fiatalabb. Már fiatalítom magam. Igen, és emlékszem az elfogódottságomra, amikor elkezdtünk próbálni, hogy vajon el tudom-e játszani, hogy megfelelek-e ennek a fantasztikus nőnek, aki csodálatosan elemezett, rendkívül sokat tudott az emberről, sokat tudott a szakmáról, úgyhogy egyszerűen stúdium volt minden próba, amit ő vele megcsináltunk, és gyakorlatilag az ember ott kapott egyfajta mércét arra, hogy hogyan kellene színházat csinálni, hogyan veszik komolyan ő a színészeit, azt a szerzőt, akit játszunk. És egyáltalán számomra az egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó találkozás volt, és hát az előadásban játszott az egyik legjobb szerepet, a Kulka János, a Trofimovot, és egyszerűen csodálatos volt benne, de én őt akkor már ismertem a főiskoláról, szoktam nézni a vizsgájukat, és akkor mindig néztem, hogy ez a magas, jóképű fiú, hogy ő, és hát hozzánk szerződött ez a fiú, és akkor közelről nézhettem, hogy ő hogy próbál, és miket játszik, mit játszik el a szerepéből, és hát lenyűgözve figyeltem, hogy milyen tehetséges fiú.
Nem a Galina rendezte ezt a Szerelvény a hátországba című?
De, azt is, igen.
Az a Csehov előtt volt, vagy
előtte
után?
Előtte
az
volt.
Előtte, tehát neked a második találkozásod
igen,
volt.
Igen. Tulajdonképpen, és hát akkor egy ilyen rossz lányt játszottam, aki nem volt messze azoktól a szerepektől, amiket én előtte játszottam. Az is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt, de hát gyakran többen voltunk a szerelvényen, mint a nézőtéren, mert ugye már maga az, hogy orosz darab és orosz rendező, és akkoriban ugye ez ugye
Szitokszó volt. Bonsi TV felvétel, nem?
Én nem emlékszem rá, hogy felvette
volna a televízió. Azt hiszem, felvette a tévé, egyszer, mint a láttam volna. Hogy lehet. Még nekem is... Tulajdonképpen az egész pályámnak, nem csak a fiatalkoromnak az egyik legmeghatározóbb találkozása volt ez a Galina Volcsekkel való találkozás. Tényleg úgy dolgozott, ahogy én rendezőt nem nagyon láttam még előtte dolgozni, egy olyan sajátos módszerrel, ami hát biztos a Stanislavski módszerhez volt a legközelebb, amit akkor még nyilván elég közelről ismertem a főiskoláról, de mégis valami olyan fölszabadítóan hatott, és nem csak rám, hanem azt éreztem, hogy mindannyiunkra, persze viszonylag új voltam, én még akkor Pécsen talán a második vagy harmadik évadon volt a színházban, de mégis azt láttam akár az Éván, akár a többieken, hogy teljesen megújulva és fölszabadulva, és nagyon boldogan próbáltunk. Arra emlékszem, hogy tényleg olyanoknak láttam kollégáimat, amilyennek azelőtt soha. Hogy tényleg milyen...
Éva bólogat, jelzem, mint egy színházi közvetítésben.
És tényleg így van, hogy olyan örömmel néztük egymást is próbálni. Azt tudom, hogy mindig bennültünk.
És örültünk a megoldásoknak, hogyha kért valamit
nagyon
a rendező, hogy azt hogy játssz el a partner. Mert az érdekes, hogy azt mondják, hogy valaki tehetséges, és én szerintem a tehetség az egy állapot, szóval azt nem lehet igaziból tartósítani. Tartósítani csak úgy lehet, hogyha egy tehetséget helyzetbe hoznak, hogyha megkapja a megfelelő szerepeit, megkapja az olyan partnerét, az olyan rendezőjét, aki valamit akar tőle. Szóval én engem borzalmasan fáraszt, és nem szeretem azokat az előadásokat, amikor már magamat unom, mert tudom, hogy senki nem akar tőlem semmit, meg elfogadják annyit, amennyit én tudok, de én többet szeretnék, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy mire vagyok képes. Nyilván, hogy a képességeim végesek, valamit már nem tudok eljátszani, vagy nem is tudtam volna soha. De mégis szeretem, hogyha valaki kíván tőlem valamit, és nem elégszik meg azzal, amit én ott mutatok első zavaromba, hogy én ezt így gondolom el. És a Galina nem elégedett meg dolgokkal. És az ő csendes erőszakosságával, mert nem volt benne semmiféle drill, vagy semmi olyan, hogy félni kellett volna tőle, hanem nagyon konzekvens volt, és nagyon tudta, hogy mit akar, ami imponáló, és meg tudta dicsérni az embert, meg tudta simogatni a fejét, hogyha az jó volt, és hát tudta mondani, hogy ez bizony nem jó.
A Cseresznyéskertben a Várja és Trofimov az egy olyan viszony, amiben froclizzák egymást tulajdonképpen. Könnyű volt ezt a magas, jóképű fiatalembert ott froclizni? Tehát már az elején kiderült, hogy jól játszanak együtt itt az első színpadi találkozásban? Ez a két színész?
Nem emlékszem.
Én nagyon hamar megszerettem az Évát. Én lementem Pécsre, illetve Lang Györgyivel lementünk Pécsre, amikor megtudtuk, hogy odaszerződünk, és megnéztük a Chicago című musicalt, amiben Éva Velma Kellyt játszotta, és szerintem ez pontosan 30 évvel ezelőtt volt. Ez 1980 vagy 1981.
Jézus,
nem, 1981-ben
szerződték
tavasza. Pécsre. Ez 81 tavasza, és lenyűgöző volt az Éva, de ez nem azért, mert itt ül, tehát én ilyen élő, vibráló, mindegy, fölösleges dicsérni, persze nem fölösleges, hiszen...
De.
Mondd csak, és ha részleteznéd is. És én abban a pillanatban kész, engem teljesen rabul ejtett a humora, a tánctudása, ahogy énekelt, ez az egész vehemencia. Szóval én rám nagyon nagy hatást tett, és nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy tényleg azt éreztem, hogy az első pillanattól kezdve a barátságába fogadott. Tehát ilyen értelemben már ebbe az előadásba úgy érkeztünk, hogy nagyon szerettük egymást. Tényleg furcsa, hogy nem játszottunk együtt az első években, de én nekem nagyon nagy öröm volt velem egy színpadon, és nagyon megvan még így előttem a, nem tudom, az a kalucsnis jelenet a Lopahinnal, amit szegény Sipos Laci, aki sajnos nem él már, Sipos Lacival játszott az Éva. És nagyon sok pillanatára emlékszem a sorra járnám a szent helyeket. Nagyon sok, mindig nagyon sokat nevettünk. Nagyon. Az csodálatos dolog az Évában, hogy mindig látja a dolgok fonákját, és a dolgokat általában kellő távolsággal és iróniával kezeli. Is. És ez nagyon fontos szerintem, nagyon fontos. Főleg egy színész életében, hogy ne pusztuljon bele a saját magával való folyamatos elmélyült foglalatoskodásba.
Mondjam, hogy miben játszottatok még együtt a következő néhány évben, vagy átgondoltatok? Volt a Leonsz és Léna. Mondják, ott Éva a nevelőnőt játszotta, igen. János pedig a Leonsz herceget.
Hát nem túl sokszor sajnos, nem volt alkalmunk, azt hiszem 4 vagy 5 alkalomnál
többször. Hát egy
olyan
5-ös szériát megfutottunk vele, igen.
Ez egy rendező vizsga előadás volt talán, Salamon Subbalász.
Úgy hiszem, megbuktattuk bele Salamon Subbát.
Igen, de nem vagy ő benneteket?
Nem szerettük volna. Nem. Valahogy nem, ő se tudta, hogy mit akart.
Volt. Nem igazán tudtuk talán, vagy nem voltunk tisztában azzal, vagy nem értettük őt.
Valószínű,
nem
nem értettük meg, hogy mit akar, mert semmifajta ellenállás nem volt vele, tehát nem azért, mert antipatikus volt, vagy valamiért nem fogadtuk volna el. Egyszerűen teljes talánsalanságban szerepeltünk. Én egyet tudok, hogy én majdnem végig háttal játszottam a szerepemet, mert annyira szégyeltem magam, de az egyik legjobb kritikát érdekes módon erre kaptam, meg repődtem a jelzőkön, hogy én abban milyen jó vagyok, én csak a görcsöt éreztem meg azt, hogy én fogalmam nincs, hogy mit kéne csinálni.
Aztán a színészek maximálisan igyekeznek teljesíteni a rendezői instrukciókat, írta a helyi kritikus.
Tessék.
Igen. Igen, aztán szintén a Salamon Subbalászló rendezte a Katonák című Lenz darabot. Hát felteszem, az se volt egy bomba siker.
Az egy fokkal egy kicsit a zene, volt. Sokat igen. Énekeltünk benne.
Igen.
Nem, az nem a Katonák volt, amiben énekeltünk. Az a Dobok és trombiták
az
volt.
Az más volt, abban én nem voltam benne, de a Katonákban igen.
Aztán valamiért nagyon szerettem. Az sem volt egy igazán sikerült előadás, de az egy nagyon érdekes darab volt, nem sok minden emlékszem belőle.
Bár Éva és még többek szinte tapintható, ahogy küzd a semmitmondásból való kilépésre. Ez egy ez egy sajátos megfogalmazás.
Igen, nem lett belőle. Én csak arra emlékszem, hogy úgy néztem ki, mint a Röltex Rózsi, olyan voltam. A frizurám valami gombokból, meg nem tudom én, mikből volt a szerekva, úgyhogy eleve nem érezhettem magam benne valami jól, de nem tudom, azért általában vagy visszagondolva úgy érzem, hogy nincsenek olyan nagyon-nagyon rossz élményeim a szerepeimmel, vagy a darabjaimmal, mert én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb egy próba folyamaton én megszeretem azt, amit játszom, akármilyen színdarab az, hát különben én nem tudnék kimenni egy szerepbe, ha nem raknék mögé egy embert, és miután egy embert ismerek jól, az magam vagyok, ezt merem mondani, tehát kénytelen vagyok megszeretni azt a szerepet, amit játszom. Tehát a bukásaimat is tulajdonképpen nem olyan tragikusan élem meg, hanem hogy akkor ennyit tudtam, de én azért ott voltam.
Akkor itt most megállunk egy pillanatra, és egy nem bukást felidézünk, meghallgatunk egy számot a Pókasszony csókjából, amit Vári Éva énekel.
Száz gondból egyet se osz meg velem, keresztül nézek a snasztényeken. Ha vágysz, hogy látszódj, testemmel játsz jót, várok rád. Háborús hírektől átjár a frász, önkéntes tűzoltók sem találsz. Ha én rám vágynál, úgy ölelj, ahogy jobb a vártnál, várok rád. Tőlem özvegy, árva sírhat, és a járvány járhat, írthat. Téged várlak, téged bírlak, ha itt vagy, s nem vagy tégkat. Földrengés, árvíz az mind más ügye, nem baj, ha önzőnek látszom, ugye? Én testen edzem lelkem.
Nincs csupa-csuda!
Dugás!
Csupa-csuda!
Jó!
Csupa-csuda!
Meglásd, ha érted, érzed, tényleg várok rá.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, ahol Vári Éva és Kulka János a két vendég, és velük beszélgetünk a színpadi partnerségről. Pécsnél tartottunk, ahol még Szegvári Menyhért volt az a rendező, akivel többször dolgoztatok együtt, és ebből az egyik az igazán sikeres Cigánykerék című előadás volt. Ez egy zenés produkció, és felmerül a laikus kérdés, hogy vajon egy zenés produkcióban, ahol hát tulajdonképpen a drámai jelenetek gyakran dalokban kulminálnak, ott másféle színpadi partneri viszonyra van-e szükség, mint a prózaiban, vagy ez mindegy, az ember szereti azt a színészt, jónak tartja, és bármiben, bárhol jól eljátszik vele.
Nem sokat találkoztunk a darabon belül. Évának persze a Gergely Robi volt a közelebbi partnere, tehát Robival volt több közös jelenete.
Jó, te meg megfojtottál.
Ilyen, ilyen? Én csak a végén, na de a pincében, és az miré lelop.
És azt nem látta senki.
És elkapták a piros kereket.
Jaj, de jó, jaj, volt, de jó volt.
Imádtam. Éva minden szám oldalról hallgattam előről, mindig, ahol tudtam. Gyönyörű dalai voltak benne. Gyönyörű.
Én szerintem az mindegy, hogy az ember milyen műfajban játszik a partnerség. Szóval a partnerség az egyfajta olyan érzékenységet kíván az embertől, hogy mindjárt jönözőek vagyunk természetesen az életben is, meg a színpadon is, de hogyha valakire rá tudok nézni, és valaki vissza tud rám nézni, és abból a nézésből én tudok valamit profitálni, és az mámor. Tehát el tud játszani az ember valakivel egy színdarabot úgy, hogy úgy válaszolok, mint ahogy ő nem kérdezett engem, csak én úgy válaszolok, ahogy kellene, hogy engem megkérdezzen, de sokkal jobb, hogyha úgy kérdeznek meg, hogy én arra úgy tudok válaszolni, ahogy kell. És hát a Kulka én szerintem rendkívül jó partner, bizonyára azok, akik sokkal többet játszottak vele,
azok
sajnos, irigylem őket, biztos, hogy nem, mert nagyon-nagyon-nagyon jó vele együtt játszani. Jó, hogyha egyformán gondolkodunk, és az se baj, hogyha valamiben nem értünk egyet, de körülbelül azért meg tudunk egyezni bizonyos játékszabályokban, hogy hogy játszunk, de nagyon-nagyon jó vele játszani. Irigylem azokat, akik neki folyamatosan vagy sokszor partnerei, mert ő egy ember, egy nagyon-nagyon jó színész, és tényleg azt lehet rá mondani, hogy ő egy partner.
De kedves.
Végül is a pécsi korszakotok az úgy zárult le, hogy János elszerződött onnan 83-ban, azt hiszem Kaposvárra. 85-ben, igen. És aztán hosszan, sokáig nem találkoztatok. Tulajdonképpen majd, hogy nem két évtized telt el a következő találkozásig, ami a Budapesti Kamaraszínházban történt, ahol Kis Csaba rendezésében dolgoztatok együtt az A Szakítás című előadásban, amely...
A férfi hallgat. Ez volt az Éva kedvenc mondata.
De mi az? Mi volt a neve?
Nem mi az?
Mi volt a neve?
Jaj, de sokat rögtön.
Kinek a Palinak?
Borzasztó.
Ő neki a darabszám.
Roberto.
Nem jöttek. Nem jött?
Jaj, de jó.
Jaj,
volt.
De sokat nevettünk.
Annyira jó. Istenem, az érdekes, sokat. Hogy amikor a János eljött, és hát végül is nem vagyunk egy korosztályú, az én fiam lehetne.
Lehetne? Hát az talán hát
annyira nem, de hát ha nagyon-nagyon sietek, akkor talán lehetne. De valahogy, hogy ez a barátság annak ellenére, hogy ő elment Kaposvárra, azért én sokszor átmentem, és őt megnéztem, mert érdekelt, meg érdekelt a kaposvári színház is.
Végül is olyan... ez egy szomszédvár akkor.
A szomszédváros, az 60
kilométer. És akkor azért még elég sűrű volt az átjárás.
Színházi járatnézés.
Igen. És ilyen érdekes módon, hogy ez a barátság, ez megmaradt, hogy ennek nem lett vége azzal, hogy ő elszerződött, hanem tudtunk mindenféle zavar nélkül, ha találkoztunk egy fél évben egyszer úgy beszélgetni, mint ami sem történt volna, vagy telefonáltunk. Igen. És hát a János, amit tényleg nem fogok neki elfelejteni, egyszer nagyon-nagyon beteg voltam, és halálos beteg voltam. Hát nem tudom, hogy lehet mondani, hát rákos voltam, és a János eljött és meglátogatott, és én ezt a mai napig nem fogom neki elfelejteni, meg azt sem mondatot sem, amikor bejött, és azt mondja, hogy te rákos vagy, nekem úgy kell röhögnöm, mondom, hogy neked lenne, én is röhögnöm. És ezt se felejtem el, hogy ő eljött, és megnézett engem Pécsen, hogy egyben vagyok-e még, vagy egyáltalán
igen,
még van velem.
Igen, a mi viszonyunk, az tényleg, szóval olyan értelemben nem tipikus, mert mi tényleg barátok vagyunk. Tehát azért abban is nagyon szerencsések vagyunk, hogy túl a barátságon még egy mondjuk egy ilyen együttmunka is megadatott így felnőtt életünkben, mint ez a 6-7-6 tánc, aminek az egyik legjobb része az, hogy ilyen gyakran tudunk találkozni. Tehát mindig azt érzem a kettőnk viszonyában, hogy mi barátok vagyunk, és egyébként néha játszunk egy-egy darabot, de mondom a igazán ez a mindig azt gondolom, hogy ez a kapcsolatunk nagyon, nagyon, nagyon fontos.
Amikor a szakításban együtt játszottatok, azt Kis Csaba rendezte, akivel te, János, akkor már kétszer dolgoztál, Éva pedig még nem. Úgyhogy feltételezem, hogy ez úgy történt, hogy Éva megkérdezett, hogy hát menjünk vele dolgozni, és akkor te nyújtottad a referenciát, gondolom. Éva,
nem, én nem? Azt kérdeztem tőle, hogy te érted, amit mond. Én hajlamos vagyok. Egyben van egyfajta olyasmi, hogy alul értékelem magam időnként, és mindig azt hiszem, hogy bennem van a hiba, hogy mindenki megért mindent, én vagyok tök hülye, hogy fogalmam nincs, hogy mi a...
Tehát most akkor próbára gondolsz, hogy igen. A rendező,
próbán, amikor egy, igen. Nem általában rendkívül okos vagyok, de amikor próbán vagyok tök tétó, hogy a rendező mondja, és én nem tudom összerakni a mondatot, hogy mi van, és akkor mindig gondolom, hogy érti ezt, más is érti, vagy más érti, csak én nem értem. Szóval nagyon nehéz, amikor az embernek egy rendezőt, mert nem az, hogy verbálisan ő most mit mond, hanem hogy ki az az ember, mit gondol, mi az ő világa, hogy mit akarhat tőlem. Mert lehet, hogy sután fogalmaz meg egy mondatot, és engem elvisz az erdőbe, mert én mást értek az alatt, az instrukció alatt. Tehát igaziból, hogyha az ember játszik egy színházban, nagyon-nagyon meg kéne tudni ismerni egymást, hogy azért voltak jók ezek a régi társulatok, mert szerintem még mindig a nem jött eszembe a kifejezés, hogy mit mondjak, hogy a legjobb formája a színészi létnek a társulat, amikor az emberek nagyon megismerik egymást, aminek természetesen van hátránya is, de amikor egy nyelvről beszélnek, például a Kaposvárt csak úgy mondanám, hogy amikor az emberek a nap 24 órájában egymással vannak, és nagyon megismerik egymást, és tudják a másik gondolatát, és sokkal könnyebben ráhangolódnak, mint ha jön egy idegen ember, és mindenki távolságtartó, hogy most akkor igyekszem megcsinálni, csak fogalmam nincs, hogy mit kéne.
De ez, bocs, hogy beleszólok, csak olyan érdekes, hogy amit mondasz, hogy tényleg muszáj lenne ébren tartani ezt a kíváncsiságot, amennyire az ember saját magára is kíváncsi, meg annyira kívánja az embert, hogy az ember, vagy színész, hogy végre jöjjön valaki, aki kíváncsi rá. Hogy azért örülök ennek, hogy a Csabával nekem is egy ilyen találkozás volt, egy nagyon érdeklődő, nagyon, nagyon akarta tudni, hogy én mi vagyok, hogy az Éva micsoda, hogy mi mik vagyunk, kik vagyunk. És ugyanilyen, szóval egyre inkább azt gondolom, hogy ki kéne, miközben én is azt gondolom, amit az Éva, hogy ez a legfontosabb, a közös ízlés, vagy a közös gondolkodás, és azért fontos egy társulatot fölépíteni. De egyre nagyobb szükség van arra, hogy az embert olyanok vizsgálják, vagy olyan kezekbe kerüljön, akik előítéletek nélkül messziről jöttek, semmit nem tudnak rólam. Azért beszélek természetesen erről, mert találkoztam a Serbánnal, Andrei Serbánnal csináltuk ezt a három nővért, ami nekem valami olyan, független attól, hogy szereted az előadás, vagy hogy szóval annyira fölszabadító munka volt, olyan élmény volt megfürödni egy olyan tekintetben, egy olyan személyiségben, aki nem tud rólad semmit, aki életében először lát. Szóval én azt gondolom, hogy ezekre a kirándulásokra, vagy ezekre a találkozásokra lenne tényleg mindannyiunknak szüksége. Azért örülök, hogy szóba hoztad a beszélgetés elején Galina Volcseket is, hogy tudom, hogy olyan alapdolgokat tanultam meg tőle, amit azelőtt tényleg soha senki nem mondott, amivel persze aztán az őrületben is kergettem hosszú évekig a partnereimet. A Galina tanított meg például a szünetet. Ő mondta, hogy nem kell mindig beszélni. Hogy mennyi minden történik a mondatok között, és hogy az igazán fontos dolgok úgyis ott történnek, aztán az ember beszél, az már egy sokadlagos dolog. Szóval azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Évának is nagyon fontos lenne szerintem, mint ahogy nekem is nagyon fontos lenne, csak ritkán adatik meg mind a kettőnknek, újabb és újabb rendezőkkel találkozni.
Még visszaevezek egy kicsit a szakításra, mert Kis Csabát megkérdeztem, hogy emlékszik erre, és írt két szép mondatot, amit akkor elmondanék, hogy az egyik kedvenc jelenetem volt, amikor Roberto és a barátnő, Lídia, azaz Éva és János berúgnak egy tengerparti vendéglőben. Olyan bután, eszelős nevetősen, ahogy csak két sokat szenvedett felnőtt ember tudja az asztal alá inni egymást. Ezt a jelenetet soha nem tudtuk volna olyan fájdalmasra és mulatságosra játszani, ha Éva és János között nincs meg civilben ugyanez a mély, bizalomra épülő barátság. Heves bólogatások mindkét oldalról.
Így van. Jaj, de hogy szeretem pontosan, a Csabába ezt, hogy
csodálatos.
Látod, és hogy ilyen alapos leírja, megfogalmazza, csodálatos író ember, tényleg ez annyira nagy dolog, hogy... Az. Nagyon nagy, nekem egy nagyon fontos találkozás volt az életemben, és kicsit félek is, hogy kiábrándult be.
Nem hiszem. Nem, de hogy milyen pontosan.
Legközelebb megkérdezzük. Igen, de most akkor hallgassunk egy kis zenét a további beszélgetés előtt. Most Kulka János énekel nekünk.
Csak kölcsön ágy, egy ócska szék, a falra egy ablak is kéne még, másnap ezért oda rajzolod, s röhögünk, kiszínezzük a képet, és este jön a nagy csapat, ülnek a földön is játszanak, sokszor aludni is ott marad valaki, ez a jó az egészben. Meg vagyunk, s én élvezem, ím az első életem. Senki se volt, aki úgy szeret, ahogy én. Sose lesz ugye vége. Megyek el, nem tudom miért. Most miért megyek el? Második életem, egy új helyen, óvatosan magyaráz nekem, és végre megértem, hogy annyi sok helye van, nekem is van elég hely. Itt szélesek az ablakok, s ha felkelek, ettől is jól vagyok, és neki annyira jó velem az egész, és az élete így szép. A sorsom így már rendben van, és jól beosztom önmagam. Jönnek is sorban az elmaradt sikerek, még az arcom is más lett. Megyek el, nem tudom miért. Most miért megyek el? Tudom miért megyek el, nem tudom miért. És aztán sok lakás és sok lakó, az ablakból semmi sem látható, megtörölt polcok, hogy ott legyen a ruhám, csomagolni se kell már. Persze, hogy néha már eltévedek, és mind nehezebbek a kofferek, és mégis és újra csak azt hiszem, hogy ez jobb, hogy ez végre most jó lesz. Egy más szoba, egy más személy, ki felragyog a kedvemért, és én már mindig csak képzelem, hogy ez jobb, hogy ez végre most jó lesz. Megyek el, nem tudom miért, most miért megyek el, nekem kell ez a hely, nekem kell ez a hely, nem tudom miért, most miért megyek el, nekem kell ez a hely, nekem kell ez a hely, nem tudom miért, most miért megyek el. Nekem kell ez a hely, nekem kell ez a hely, nem tudom miért.
Ahol a hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Vári Éva a vendégem, aki Kulka Jánost hívta maga mellé a stúdióban, mint kedves partnerét. Amíg mi Kulka Jánost hallottuk énekelni, addig én megtudtam, hogy az imént emlegetett A Szakítás című kamaraszínházi előadásnak emlékezetes egy órája volt mindig az előadás előtt az, amit a szereplők, a Kulka János és a három lány, Vári Éva, a Horváth Lili és György Anna az öltözőben töltöttek rendkívül éles hangon visítva, röhögve. Jó, akkor most odébb lépünk a kamaraszínházi előadástól, hogy eljussunk a mostani sikerprodukciótokhoz, a 6-7-6 tánc című előadáshoz, amiben jelenleg is egymás egymást szerető boldog partnerek vagytok, már úgy értem, hogy színészileg a darab az arról szól, hogy egy idős amerikai özvegyasszony, egy lelkésznek az özvegye tánctanárt fogad, akit Kulka János alakít.
Vestére.
Dicsőségére, és 6 hétig odajár, és 6 táncot tanít meg a hölgynek, és ezen közben veszekednek, bántják egymást, röhögnek, megszeretik egymást, barátok lesznek, és egyéb könnyes, búvs események történnek. Ezt az előadást Ilan Eldad rendezte, akit viszont gondolom Vári Éva protezsált be Kulka Jánosnál, mert ő, mert te Éva, te dolgoztál vele korábban.
Hát az úgy történt, hogy az Ilan Eldad rendezte nekem ezt a Rúz című monodrámát, ami,
ilyen szép előadás volt,
ami megint csak egy olyan különös élmény volt az életemben, az, hogy egy óra 40 perce kimegy az ember a színpadra, és egyedül van védőháló nélkül, mert ott nincs súgó, nincs senki, és oda bejön 100 ember, akkor nekem azt az embertömeget ott le kell ültetni, és azt kell, hogy odafigyeljenek rám. Tehát úgy kell elmondanom egy történetet, hogy az igaz legyen, és mégis okozom valami élményt a nézőknek. És hát ez az Ilan Eldad nevű úr rendezte, akinek tulajdonképpen ezt a szerepet is, meg hát a 6-7-6 táncot is köszönhetem. És amiután lement ez a Róz, száz nem tudom hány előadás, csak egy fél mondat, hogy a színház ezt felvetette a televízióval, hogy tulajdonképpen egy olyan előadás volt, és hát egy olyan történet, amit érdemes lenne megmutatni, és hát egyik televíziónak sem kellett, mert elmondták, hogy hát 1 óra 40 percig a tévé elé nem ül le senki, nem lehet közben reklámokat rakni, hát mégiscsak egy sors, és hát nem lehet éjjel 2-kor elkezdeni annak a 3 embernek, aki akkor még fönn van, mit tudom, portások, vagy valamilyen őrzővédők. Csak úgy mondom, hogy
jó,
az ember életében...
Tudni a tévében, hogy mi érdekli a közönséget.
Most
nem
meg
tudom.
Aztán
igen.
Biztosan.
Szóval miért szabad? Szóval az, hogy nem akarok címeket mondani, meg semmiféle műsoroknak a címét nem akarom mondani. Szóval miért gondolják, hogy annak nagyobb a... vagy azt inkább kell mutatni, mint mutatni teszem azt a Rózt. És hogy nem kellett.
Egyébként speciál, ez lehet, hogy változni fog. És mi? Ez talán még jó felé. Hogyha tényleg, ha minden igaz, és...
Kulka
és
János optimista megnyilvánulását halljuk.
Hát figyelj, hát muszáj.
Ő az egyikén, nem.
Muszáj, igen, mert szóval ebben, vagy nem tudom, biztos lehet, hogy én vagyok túl hiszékeny, de valamelyik éjszaka elbambultam valamelyik tévé előtt, és a Duna TV új vezérigazgatója beszélt pont erről, hogy például a Dunából szeretnének egy ilyen kifejezetten kulturális csatornát, tehát egy ilyen mezzószerű, nagyon igényes zenéket, opera előadásokat, színházi előadásokat. Aztán, hogy ez, nem tudom, hát adja Isten, hogy így legyen.
Tehát ez volt neked a sikertörténeted vele, igen, a Rose című nagyszerű előadás.
Az számomra megint egy olyan stúdium volt az, hogy egyedül vagyok a színpadon, mert előtte játszottam a Shirley Valentine-t még Pécsen, és a halálfélelem, amikor az ember kimegy egyedül a színpad, és azt mondom, hogy most mi lenne, azt mondanám, hogy elájultam, vagy orvost kérek, mert nem tudok kimenni. A Róznál úgy éreztem, hogy én nem tudok kimenni, én ezt nem fogom tudni elmondani, ez nem létezik, hogy odafigyeljenek rám ennyi idő után, és az emberek nem állnak föl, nem nézik az órájukat. Szóval egy embert meglátok, aki az órájára néz, én abban a pillanatban se tudom, ki vagyok, vagy hol vagyok, vagy merre rohanjak ki. És hát ez nem történt meg. Egyedül Amerikában, amikor New Yorkban játszottam, és akkor ott nagyon sok olyan sorstárs nézte ezt az előadást, akik átélték ezt a dolgot, és amikor a Róz életébe oda jutott, hogy bekerül a gettóba, akkor többen felálltak és kimentek, és utána megkérdezték őket, azt mondták, hogy nem tudnak szembesülni, még mindig nem tudják megemészteni ezt a dolgot. Pedig ez az író, ezt a darabot, ezt egész más aspektusból írta meg, tehát amikor az ember már visszagondol az életében bizonyos dolgokra, akkor más hangsúlyokat kapnak a fájdalmak. Az ember észrevesz a fájdalomba is egy pici örömet, vagy valami humort abban a bizonyos helyzetben, ami ott volt a csatornában, ami most olyan úgy néz ki, hogy az ember miket beszél össze-vissza, hogy ilyen tragikus helyzetben nevetni lehet, de hát lehet. Biztos, hogy az embernek
ilyen
hogy hogy úgy van megteremtve az ember, hogy túlélő legyen, hogy igenis megtalálja, nem lehet belemenekülni a bánatba, a fájdalomba, hanem mindig kell egy pici reménysugár, vagy egy furcsán álló nyakkendő, ami hirtelen nevetni kezdesz.
Évának egyébként szerintem az egyik legnagyobb siker jutott, vagy az egyik legnagyobb dicsőség, hogy azt hiszem, hogy ezen az amerikai előadáson történt, hogy oda mentek hozzá, hogy milyen bátor nő, hogy túlélte ezt a sok szenvedést, és mondta azért, hogy de hát és nem hogy, én vagyok a Róz, és nem, képzeld el, hogy nem hitték.
És a Róz
szóval azt hitték, hogy ez a Róz nem
magyarul, nő. A Róz tud tökeltes. Magyarul. Hát mondom, mert én magyar
ez
vagyok.
A legnagyobb színészi
sikerrel.
Igen, és akkor az emberek, hogy és erről így tud beszélni. De hát mondom, nem én vagyok, hát ki? Mondom, mert ez egy szerep, én.
És csak visszatérve, azt hiszem, hogy egyébként az Éva színészetének, meg az egész lényének talán tényleg az egyik legbámulatra méltóbb része ez, hogy tud mindig, szóval hogy tudja a dolgoknak a másik felét is megmutatni. Amit az előbb idéztem, az ilyenkor ilyen álmos, az egy felejthetetlen színészi pillanata volt Szomori Dezső Hajda Nagypapát című elképesztő színdarabjában játszotta Magdusta a feleséget. Aki abban a pillanatban, hogy...
Láttam.
Fantasztikus előadás volt egyébként, és ő is fantasztikus volt benne. Aki abban a pillanatban, hogy elhagyják egy ásító rohamban. Ott ült az Éva sírva az okok, és csak elkezdett ásítani, és hogy hát, hogy ilyenkor, ilyen... Hogy
tud lenni? De milyen pontosan tudta Szomori az embert, hogy ez így van. És ez van, hogy a legnagyobb bánatban, a legnagyobb tragédiában az, hogy ilyenkor, amikor nekem szét kéne esnem, bele kéne halnom a bánatba, akkor nekem most ásítanom kellett, szóval hogy van ez. Na, de kicsit elkanyarodtunk az Ilán Eldától, és akkor az Ilán egyszer csak jött, aki nagyon-nagyon karban tartotta az előadását, és mindig figyelte, és odafigyelt, és azt mondta, hogy talált egy csodálatos színdarabot, és ezt látta kint Amerikában talán, vagy Angliában, Amerikában, nem tudom pontosan, és azt mondta, hogy ezt nekem és a Kulkának kéne eljátszani, és mondtam neki, hogy miért pont a Kulkának, ő nem tudta, hogy mi. Hát ezt mondjam, mert a Kulka az mindent tud, és ő úgy érezni, hogy mi ketten nagyon érdekes páros tudnak. És mondom, hogy milyen érdekes, hogy egy ember, aki nagyon messziről jött ide, ő egy nagy színházba járó, hogy milyen rendező, azt nem én ítélem meg nem is a János, de hogy nagyon jó szeme van, jó ízlése van, hogy pontosan tudja, hogy miket kell játszani, kinek mit kéne. Szerintem egy nagyon-nagyon fontos színházi ember, hogy ő minden este, amikor itt volt színházakban ült, az összes létező színházat végignézett minden előadást, és hogy ebből a hatalmas merítésből azt mondta, hogy ezt a Kulkának meg nekem kell eljátszani. Hát persze, hogy újongtam, hogy ő ezt a Kulkát találta erre meg, hogy pont a
Kulkát. De ez tényleg érdekes, hogy mondom annélkül, hogy bármit tudott volna a mi viszonyunkról. Nagyon-nagyon érdekes.
Igen.
Dolog.
Így beletrafált.
És akkor összehozott bennünket, ami az életem
egyik legnagyobb. Bemutatott benneteket egymásnak.
Igen, igen. És tudod, olyan jó, mert az én koromban már nem igazán írnak a nőknek szerepeket, legalábbis nem olyan szerepeket írnak, ami érdekes lehet. Tehát kap egy nagynénit, egy nagymamát, egy valakit, aki a sarokba kötöget, behozza a szamovát, ilyesmiket. Ami engem nem érdekel, megmondom őszintén. Szóval én úgy gondoltam, hogy én nem akarok megélhetési színésznő lenni. Szóval én addig játszom, amíg szerepet kapok. Ha nem kapok, akkor én nem, és akkor én ott befejeztem, mert én nem akarok úgy lejárni, hogy jó van, szegény kis öreg, gyere be, aztán hozd be, jó van, mamuska.
Egyáltalán nem emlékeztetsz egy szegény kis öregre. Jó, mindegy, zárójelben mondom, egyáltalán nem emlékeztetsz egy szegény kis öregre.
De sok munkám van. De nem ezért, hanem hát értem, a korom érte, hát hol vagyok, hát mi van nekem, én már célegyenesben vagyok.
A 60 éveddel.
Mennyivel?
Viszonylag kevés. Hát a 60 éveddel, aminek látsz volt. Tehát viszonylag kevés szerepet írnak.
60-nak látszom, azt hittem csak 50.
Jó, hát egy kicsit talán túloztam.
Na nem, szóval visszatérve, hogy én úgy gondolom, hogy kevés olyan szerep van, ahol egy színésznő sok mindent mutathat magából. Most csak a technikai részét mondom, akkor azt mondom, hogy tud táncolni, hogy tud mozogni, hogy van humorérzéke, hogy van drámai vénája, hogyha arról van szó. És akkor ezt a maga bulvár módján, mert azért ez egy bulvár, amit ugye Jánossal felváltva küzdködtünk minden ellen, hogy ezt mi így nem játszok, úgy nem játszok, meg júj, meg bulvár, meg jaj, bulvár. És amikor a bemutatón felelt az 550 ember, nézőtéren, mert akkora sikere volt a dolognak, magunk se értettük, mert azt hittük, hogy ez el fog menni egy olyan 20-30 előadást, aztán felejtsük el egymást, és most már a 250-ediknél tartunk. És
rendszeresen állva tapsolnak, azt hallottam.
Nagyon sokszor.
Nagyon nehéz munka volt pont ezért, mert...
Mert hát bennünk is van egy szabság, hogy...
Szóval én például életemben ilyen műfajt nem játszottam. És én valahogy annyira volt kedvem a dologhoz, volt kedvem az Évával játszani. A Parti Nagy csinált tényleg egy nagyon szellemes szöveget belőle, amit aztán hagyott is a Lajos, hogy még tovább dolgozzunk rajta, rengeteget húztunk belőle. Szóval tulajdonképpen nagyon, nagyon sok jófajta munkánk volt, azt hiszem nekünk is benne, de mégiscsak volt valami olyan páni félelem ettől, hogy hát nem a sikertől, hanem attól, hogy olyan olcsó lesz, vagy olyan gagyi lesz, vagy olyan...
Az, hogy gagyi biztos téma, nem, az nem, csak nem. Hogy olyan kis kevéske talán.
Hogy kevés, így van, így van.
De aztán meg olyan eufória volt tényleg táncolni, olyan sok öröm, hogy azt hiszem, hogy talán a darab, bocsáss meg, hogy a darab kis hiányosságain talán az segített át bennünket, vagy az segít át a mai napig. Szóval tényleg az az eufórikus öröm, amit a dolog csinálása jelent, talán az az öröm, megy ki a nézőtérre is, és ettől lesz talán több ez az este, mint ami egyébként egy ilyen ledolgozott színházi este.
Boldogító éve.
Ez így van, de én azt hiszem, hogy amikor ilyen nagyon mesterségesen arról beszélgetünk, hogy bulvár, meg csak a Shakespeare az, ami színház, meg csak az avantgárd, meg mindegyiknek a létjogosultságát elfogadom. Azt is mondom, hogy bár én nem tudom, hogy egy avantgárd előadásban részt tudnék-e venni, biztos le lehetne venni, de én tanástalanul szoktam nézni, hogy valami megfog, és azt mondom, hogy ez érdekes, de sok mindent nem igazán értek meg belőle, de lehet, hogy a korom miatt, vagy az érdeklődésem miatt van, nem tudom. Én nagyon-nagyon sok rossz Shakespeare előadást is láttam, amire azt tudom mondani, hogy hát olcsó volt, és alpári, és nem jó. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy egy bulvárnak az, hogy milyen személy, szóval a személyiségek mindenképpen tudnak egy minőséget adni neki. Ebből csak azt akarom kikeverni, hogy a különböző műfajok között szerintem a minőség, ami döntő, hogy azt milyen minőségben játsszák el azt a bizonyos darabot, hogy a kompromisszumot hol kötik meg az emberek, hogy rögtön már az elején, vagy pedig azért egy kicsit még úgy belemennek, és megpróbálnak embereket, vagy emberi sorsokat mutatni, vagy egyáltalán szerethető emberek legyenek azok, akiket az ember ott játszik, vagy elfogadható. És az egyik tanulság ennek a 6-7 hattáncnak pontosan az, hogy úgy nézik az emberek, és 6-szor, meg 8-szor, meg 10-szer tudják megnézni, és biztos nem azért, mert a János jókat mond, hanem azért, mert van benne valami, ami az emberek sorsátnak, hogy a végén sírnak. És akkor az ember úgy szoktunk nézni a Jánossal, hogy ezen sírnak. Hogy ki tudja, hogy az emberekben micsoda mélységeket
indít el.
Az, hogy van egy öreg magányos nő, meg van egy furcsa férfi, és hogy mind a kettő magányos, és hogy küzdjenek a magányok ellen, hogy próbáljak elfogadni egymást. Tehát még ennek a banális történetnek is van valami olyan fokú igazság magva, ami miatt érdemes ezt játszani.
Folytatjuk még egy kicsit egy újabb Pókasszony szám után. Jó.
Sose hagytam még cserben, ki épp rám szorult, s megtapasztalod, hogy magam vagyok a csók. Vagy most, vagy máskor, de találkozunk, hiszen én hozzám fut rázós és sima út, ha a napfény ragyog, ha a szmog körbe fog, mind én vagyok. És a fény fakul, száraz kortyot nyelsz, szíved ugrál, vadul, élsz bár hálomban vergődve egy év, egy perc. Ám a pókcsók felold, terhet szárnyán lesz ez a csók, gyógyíts szabaddá. Thank you. ezt, ha azt mélyen megszereted, s ha a szívedben tesz, vesz a szent szeretet, az a csúcsokra hajt, de ha már fölemelt, elejt. Így úgy, de mindenki oly helyre jut, hova indul, de honnan már nincs visszaút, keserű lesz az édes, és rosszak a jók. Megvált egy csók, s bár ahol fény pakul, száraz kortyot nyelsz, szíved ugrál vadul, élsz már hálomban vergődve egy év, egy perc. Ám a fogcsók felold, terhet szárnyán lesz ez a csók, mi felolt, csak egy csók. Nem is kell, hogy szeretsz.
Ahol hely van. Ezen a címen színházi műsort hallanak, ahol Vári Évával és Kulka Jánossal beszélgetek. Engem Stuber Andrának hívnak, ezt nem szoktam mondani, de most eszembe jutott véletlenül. A 6-7-6 tánc című előadásról beszélgettünk, amiben... Hát ha nem is 6-7 alatt, de az előadás nem tudom hány perce alatt.
2 óra.
2 órája alatt 6 táncot jártok el. Elmondom, elmondanám, de miért mondom el, én ti biztos az jobban tudjátok. Melyik a, melyik a kedvenc?
A tangó.
A tangó?
Igen, keringő.
Keringő.
A foxtrot.
Most már mindegyik a kedvenced?
Most soroljam.
Ja, most csak a táncokat, igen. És a 6. ott az van a vég.
És az, ezeket tudtátok tulajdonképpen, vagy az előadás de kapcsán hogy, tanultátok
most
meg?
Most se tudjuk.
Most elfelejtettük.
Nem, hát az volt, hogy reggel 8-ra kellett mennünk heteken keresztül a nagy híres télbe.
Egy nagyon kedves koreográfus fiú tanított bennünket.
Aki ilyen társas táncot tanított, és jártunk a főiskolára, és én elátkoztam a napot, amikor elvállaltam ezt a szerepet, hogy erről nem volt szó,
nagyon
hogy nekem 8...
tanultunk.
Iszonyú nehéz volt, hogy...
Nehezen.
Meg az emberben gátlás van, hogy ennyi idős, 50-60 éves koromban leállakat dobálni a lábamat, meg egyáltalán, hogy most mit fognak mondani, meg hogyan, hogy megtalálni annak az ízlését, hogy, hogy hol a határa, még én ottan táncolgatok.
Ez a dobálja a lábát, ez annyira idegen nekem, mert te kifejezetten elegánsan táncolsz.
Hát ez, ez a régi operett szubretti, meg a műzikeli múltamból van, hogy nem szalad el velem aló, de az ember mindig viszonyogva néz bizonyos dolgokat én magam is, hogy, hogy valaki mit enged meg magának, szóval miért hiszi azt, hogy bizonyos kor után azt úgy, úgy lehet.
Én szerintem téged minden ilyesmitől véd az öniróniád.
Igen.
Igen, én is azt hiszem.
Azért ne is törődj másokkal.
De valóban így van, hogy az, olyan pontosan látom magam kívülről, és hát megvan magamról a véleményem természetesen. Ezért aztán nem tudok el. Nem tudok el. De többiek meg visszaigazolják azt a rosszat, amit én gondolok magamról. Nem, tehát az a korai kelések, és akkor hát zavarba van az ember, ő is előtte,
zavarba
is
voltunk,
előtte.
És ügyetlenek voltunk, és ügyetlenek. Azt gondoltuk, hogy soha nem fogjuk megtanulni ezeket az egyébként rendkívül egyszerűnek tűnő lépéseket. De aztán valahogy ott, amikor már kezdődött, amikor már nem csak tisztán a tánc volt, hanem kezdtek így a jelenetekbe is így bele, szóval valahogy egyszer csak elkezdett menni, vagy elkezdtünk ügyesedni, vagy talán gyakoroltunk is, nem tudom, de...
Igen, és hát ez egy mámorító.
Tényleg nagyon nehéz munka volt. Az egészre mind a ketten úgy emlékszünk, hogy rettenetesen sokat harcoltunk a Ilánnal, semmit nem akartunk, mindent... borzasztó, tényleg szörnyű volt.
És ha nem értettetek együtt egy helyzetben, akkor egymást győztétek meg, vagy a rendezőt? Hát hogy mi legyen a megoldás.
Főleg győzködtük, de mi nagyjából azért egyetértettünk dolgokban. Ami nem tetszett neki, azt megmondta nekem, vagy én is megmondtam neki, a véletlenül nem tetszett, minden tetszett, János. Tehát
sok
meg tudtunk beszélni.
Huncutul néznek egymásra jelzem.
Nehéz volt az új hely miatt, mind a kettőnknek új volt a tália, új volt ez az egész. Soha életemben nem dolgoztam úgy, hogy valamin, hogy muszáj siker legyen. Bemutattunk színdarabokat, amik aztán vagy megbuktak, vagy nem, de ez, hogy az ott le volt kottázva, vagy már pedig ennek sikernek kell lennie, ez olyan mérhetetlenül nagy teher volt rajtam, vagy én egy olyan tehernek éreztem, ami alól iszonyatosan soká. Hát körülbelül akkor szabadultam fel, amikor én is ezt láttam, hogy most akkor hova szaladnak ezek. Ja, fölálltak. És akkor tényleg egy mert
amikor az első próbára bementünk a Thália színpadára, és bementünk, és mondtam a látnak, hogy te is azt látod, amit én? Mi ketten ezen az óriási színpadon, az nekem a vérmezőnek tűnt az a színpad, hogy ráadásul a kamera után, hogy ahol játszom ekkora helyeken, és mondom, ez ketten, és mit fogunk csinálni, amikor semmi a világon, nincs egy tárgy, amit megfogjak, vagy valami, mert azt kiirtottunk mindent belőle, hogy csak az ember álljon ott, és egyáltalán nekünk nem kell semmi manko, majd mi ott belülről megcsináljuk.
Igen, mert az Ilán el akarta egy picikézni, és akkor mi arról gondoltuk, hogy na, ez az igazi bulvár, igen, hogy akkor most színes folyóiratok szétszórva az asztalon is.
Meg diszpárnák, meg...
De mi olyan... Igen,
és
akkor
ti majd anélkül betöltélek,
és mi meg azt mondtuk, hogy kopár legyen, és csak mi legyünk, és majd mi. Aztán gondoltuk, hogy Jézusom, majd mi. Te látod, hogy tényleg ennyien fogják egy este nézni? És hát nézik, ennyien nézik.
Nagyon sok felé jártatok ezzel az előadással.
Igen.
Vajon a fogadtatás az érzékeletben különbözik Pesten, vidéken, vagy határon túl? Megmondom őszintén, arra gondolok, hogy egy picit trágár talán a szöveg.
Az a szépben, ezt az éve szoktam mindig mondani, előbb-utóbb úgy is feladják. Mert érted, hogy elkezdik utálni az hogy úristen, a, nem tudom, a Mágenheim doktor a tévéből azt mondta, hogy assza meg vagy. Feladják, abban nem.
Nem, voltunk sajnos. Egy helyen itt Budapest környékén.
Elgyengülnek és megadják magukat.
És látszott, hogy az úri közönség ott ül, és hát nagyon tartózkodó velünk, mondhatnám, hogy ellenséges. És hát a végén meg is jegyezték, amikor nagyon nagy siker, mert a végére azért csak megadták magukat, hogy hát az előadásnak egy erénye volt a színészi játék, és akkor mondtam, hogy persze, hát azért, mert volt mit játszani, hát mi az, hogy a színészi játék, csak úgy magában a színészi játék. Mert hát ők elutasították magát ezt a helyzetet is, hogy hát ilyen helyzet
de
nincs.
De ez nem tényleg azt hiszem, hogy a 250 előadás alatt talán... Ha
egy vagy két alkalommal volt két valóban, amikor érezni lehetett azt, hogy nem hajlandó nevetni.
De ezeknek azt hiszem, hogy prekoncepciók, csak azt nem értem, hogy akkor miért jönnek
akkor miért hívják
el,
meg? Tudod, akkor miért hívják meg az előadást, mert ők kérték, hogy mi menjünk oda, itt Pest környéken játszottuk, simán bejöttek volna az, aki meg akarja nézni a színházba is.
De
nem jöjjenek ide. Oda mentünk. És tudod, a három képig, ja. Hát hogy és aztán utána azt mondták, eldobtak kaszát kapát, és nevettek, és már nem volt mindegy, akkor már megadták magukat nekünk.
Éva, nagyon sok olyan előadás, olyan szerepet játszottál, ami hosszú szériában ment. Én azt gondolom, hogy ez nehéz. Mit csinál az ember, hogy ne unja meg, ne fásuljon bele, ne legyen mindig ugyanolyan, erre technikákat kell kidolgozni, vagy lelkület kell hozzá, mi kell ehhez? Hát ezért ez az előadás is már elég régóta, ez a 250 az sok, az már a munka kategória,
hát, nem? Képzeld, ez olyan érdekes, és sokan meg szokták kérdezni, hogy nem unódik el. Képzeld, hogy egyre jobb ezeket játszani. Tulajdonképpen ezek a sok minden között a nagyon sokat játszott...
Szulidan bólogat.
Igen, nagyon sokat játszott dolgok. Nem, soha nem. A Kripli nekem a másik ilyenem, ami ilyen 200 fölötti, és olyan élvezett, olyan jó még egy kicsit, olyan nagy dolog, hogy dolgozhatsz ilyen sokáig egy szereppel.
Tehát nekem meg a Kvártát például, tényleg? Amit már 15 hány éve játsszuk, és én úgy érzem, hogy egyre jobb lesz, vagy egyre aktuálisabb, vagy én magam is egyre másabbakat gondolok, mert azért az ember él egy társadalomban, és innen-onnan kapjuk a különböző impulzók sokat, és az ember végig gondol dolgokat. Tehát tudom, hogy bizonyos mondatokat, vagy bizonyos helyzeteket másokat gondolok mögé, és nem tudom elunni, és azért nem tudom elunni, mert mit tudom én, van bennem valami fajta játékosság, szóval én szeretek kimenni esténként, és én az az ember, aki engem aznap este megnéz neki, az a bemutató. Hát ő eddig nem látott. Én nem azt mondom, hogy van keddi előadás, és azt dobom. Én nem tudok dobni előadást. Én megfeszülök az előadásaimba, de ezt jó értelemben mondom, szóval nem a görcsösség, hogy majd én megmutatom, hanem akárhogy is megyek be egy előadás, ha én már bemegyek a színpadra, akkor nekem úgy érzem, hogy nekem ott dolgom van, mert én ott valaki vagyok, és akkor kulkát szoktam fárasztani ezzel, hogy játszom az Edith Piafot, és akkor ilyen szerepjátékokat találok ki magamnak, hogy bemegyek, és akkor én a Párizsi Olimpia színpadán vagyok, amit csak nekem kell tudni. Szóval kimegyek abba a kis Tivoliba a maga kis ütött kopottságával, aminek ugyancsak megvan a maga hangulata, de hogy én magam elne hogy én valaki vagyok, hogy én most úgy jövök be ide, hogy kijövök, és körbenézek, és itt vagyok
csak
a Párizsi
Olimpián.
És csak neki énekel. Hogy kellenek az embernek belül valami fajta olyan játékok, amivel azt a monotóniát, illetve még ezt sem mondhatnám, hogy monotónia, mert hiszen nem zsinórban játsszuk le, hogy 15 évig minden nap azt játsszuk, akkor biztos már nem itt ülnék, hanem már ki lennék terítve. De így, hogy ha mondta egyet-kettőt, az nekem mindig újdonság, hogy kimegyek, és mindig meglepődöm, és mindig örülök, hogy ennyien eljönnek, és kíváncsiak arra, amit játszom. És akkor az már az engem kötelez arra, hogy tisztességesen játszom. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy mindig jó, de hogy én aznap is úgy akarom eljátszani, jól akarom eljátszani, az biztos.
Még az utolsó pillanatokat megragadva azt szeretném, ha elmondanátok, hogy most mire készültök, miben látunk majd legközelebb benneteket. Külön-külön gondolom, de vagy
hát egyet
vagy
mondok.
Kettő lesz belőle.
Igen, egy már ki van írva, nem tudom, hogy hallottál ez a Florence Jenkinsről. Nem hallottál? Nem. Ez egy amerikai énekesnő, és ezóta úgy hívták, hogy a világ legrosszabb énekesnője, aki egy nagyon gazdag nő volt, és megvette magának a Carnegie Hallt, és lemezeket adott ki, és bestiálisan énekelt. És ennek az énekesnőnek az életéről készült egy színdarab, ő opera énekesnőnek képzelte magát, és hát az olyan, mint a, nem akarunk mondani ilyen válogatós műsorokat, amikor kiállnak ezek az emberek, és elhiszik, hogy ők jók, és az ő életéről szól egy darab, aminek majd áprilisban lesz a bemutatója. A másik pedig az Orlainnál fogok egy 4 személyes darabban játszani, aminek a címe az, hogy Quartet, ez pedig 4 öreg operaénekes, most az operaénekesek kísértenek. Egy ilyen szeretett házban, akik valamikor nagyon híresek voltak a Rigolettóból, és hát el is éneklik a Quartetet már a maguk módján, és ezt a Gálfi László fogja rendezni, aminek borzalmasan örülök, mert ez nagyon-nagyon nagy tisztelője vagyok az ő színészetének, az egész emberségének. És hát olyan partnerekkel, mint a Molnár Piroska, a Szacsvai, a Benedek és én, hogy ezek ez van, és hát jövőre lesz egy valami, de arról nem beszélek. Az...
Én próbálok, most kezdtem el próbálni Mohácsi Jánossal, a Mohácsi testvérek egy új darabjában, amelyek jó, az a címe, egyszer élünk, és hát nagyon, velük mindig nagyon nagy élvezet, nagyon nagy öröm dolgozni.
És ez a Nemzeti Színházban.
És ez a Nemzeti Színházban február.
Igen. Hát akkor egyszer éltünk mi is itt most. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Vári Évát és Kulka Jánost hallhatták, viszont hallásra.